Hamar Jánosnak hívnak. Remélem, itt tegeződhetek mindenkivel. Többetekkel találkoztam. Hát azt érdemes rólam tudni, hogy Ráckeresztúron dolgozom az előbb említett drogterápiás intézményben. Ezen kívül még Budapesten van egy saját kis központom, amit ilyen szenvedélybetegek segítésére hoztam létre, és még dolgozom egy önkormányzatnak is ilyen kábítószerügyi szakértőként. Nagyon érdekes, hogy mondtad ezt a család dolgot, hogy az ember nem a családjával érkezik, de én mégis azt gondolom a srácokról, hogy ők az én családom. Minden reggel, amikor én elindulok a munkába dolgozni, én mindig úgy érzem, hogy a családomtól jövök a családomhoz, mert hogy nekem ők a fiaim. Én úgy tekintek rájuk, és úgy látom az ő fejlődésüket, mint otthon a saját gyermekeimnek a fejlődését, mert bejönnek a terápiába szinte csecsemőként, és a végén szeretnénk, hogy egy felnőtt ember távozzon, aki felelősséget mer vállalni az életéért, és valamit lát a józanságba, amit szeretne továbbvinni. Arra gondoltam, hogy én beszélnék egy kicsit itt saját magamról, vagy hogy kerültem erre az útra, Isten hogy vezetett engem addig, hogy most itt állhatok, és utána csak egy pár gondolatot így mondanék a függőségről, hogy szerintem mi az a függőség, mi vezet oda, és azért a végére, az előző előadást ugye végighallgattuk, annyira tudományos volt, mondom, valamit bele kell raknom, ami tudományos, azért ne tűnjek butának, pedig az vagyok. Egy kísérletről azért beszámolnék, ami egyébként nagyon fontos, meg elég megdöbbentő. Úgyhogy így szeretném ezt a hátralévő 50 percet kitölteni. Rólam mit kell tudni? 1975-ben születtem Budapesten. Viszonylag normális családban, az normálisnak mondható, hogy a szüleim megszületésemtől kezdve folyamatosan veszekedtek, verekedtek, és sajnos alkohol problémákkal küzdöttek. Azt gondolom, hogy sajnos ez kezd normálissá válni, ami engem megijeszt. Édesapám egy egyszerű ember volt, egy gyárban dolgozott ilyen emelőgép ügyintézőként. Édesanyámról azt kell tudni, hogy ő pedig egy rendőrtiszt volt, akkor még csak hadnagy, aztán egészen a lezredesi rendfokozatig vitte. A gyermekkorom, mindig kérdezik, hogy így mire emlékszem a gyermekkoromból, nekem így a legmeghatározóbb ezek a veszekedések voltak, megverekedések. És az a folyamatosan az volt az érzésem, hogy ezen már senki nem tud segíteni. Mert hogy tetlegességig fajuló viták voltak esténként nálunk, és ugye a szomszédok mindig ránk hívták a rendőrséget, de hát anyukám elküldte őket, mert hát csak mutatta az igazolványát, és akkor a rendőrök mondták, hogy jó, elmentek. Tehát az volt az élményem így gyermekként, hogy minket ettől már senki nem tud megmenteni. Így telt az első időszak, amire emlékszem, hogy folyamatos veszekedés. Szüleim azért próbáltak rám figyelni a békésebb pillanatokban, de soha nem éreztem azt, hogy van minőségi idő a családunkban. Tehát soha nem éreztem azt, hogy 100%-osan figyelnének rám, foglalkoznának velem. És amit a srácoknál is érzek, hogy nem minden családban van ez, hogy veszekedés meg verekedés, de nagyon-nagyon sok családban van az, hogy nincs minőségi idő a gyermekekre. Szerintem A függővé válás, vagy a drogossá válás egyik fő oka mostanában az, hogy a családokból eltűnt a minőségi idő. A szülők dolgoznak, rohannak, inkább vesznek a gyereknek valamit, hogy el legyen, de nem tudnak odafigyelni rájuk. Ez nálunk is jellemző volt. Az általános iskolás éveim, hát az visszatükrözték azt, ami otthon folyt a családunkban, tehát ilyen jó közepes tanuló voltam, de a magatartásommal olyan nagyon nagy problémák nem voltak. Akkor én már próbáltam megkeresni azt a közeget, ahol engem elfogadnak, ahol engem megértenek, ahol engem szeretnek, és én a kortárs csoportban találtam meg. Azokban a srácokban, akik hasonló helyzetben voltak, mint én, ott találtam meg a családomat. Én velük éreztem jól magamat. A szüleim elváltak, és utána abba is maradt az italozás mindkét részről. De hát ekkor már én azt gondolom, hogy az én sorsom eldőlt. Már késő volt más úton járni, én akkor már rákerültem egy olyan ösvényre, ahonnan egyenes út vezetett a drogfogyasztásig. Általános iskola után leérettségiztem, akkor már jellemző volt hétvégente az, hogy alkoholt fogyasztunk, először csak hétvégén, és először csak a bulizások alkalmával, aztán utána ez egyre sűrűbb lett. Majd bevonultam katonának, és édesanyám hatására, meg nyomására nem tudtam ekkor se a saját utamat járni, mert azt mondta, hogy nekem mindenképpen el kell mennem rendőrnek, mert hogy ez egy biztos munka, itt megbecsülik az embert, és van lehetőség felemelkedni. Úgyhogy én elmentem a katonaság után a rendőrséghez dolgozni, de nagyon éreztem, hogy ez nem az én helyem, meg nem az én utam. Az én utam az inkább az, hogy pusztítsam magam és a környezetem, mint hogy vigyázzak a környezetemre és építsem azt. Úgyhogy a rendőriskola alatt már elkezdtem az alkoholt lecserélni a kábítószerre. 1993-ban kipróbáltam az ecstasy tablettát, és egyből egy olyan érzésem volt a szer hatására, hogy hazaérkeztem. Nekem ez az otthonom, ez az érzés. És egy partin voltunk, ahol rengeteg ember táncolt, meg ugrált, és én azt láttam, hogy ők a családom. És talán szörnyű ezt kimondani, de életemben először éreztem azt, hogy megérkeztem, és ennél nekem nem kell több, nekem csak ez az érzés kell. Ugyanúgy, mint az alkoholnál, akkor még csak először csak hétvégente fogyasztottam kábítószert, de egyre sűrűbben szerettem volna ezt az otthon érzését érezni, úgyhogy akkor már először csak péntek, szombat, aztán vasárnap, aztán már hétfő, és azon kaptam magam, hogy minden nap valamilyen szert használok. Természetesen ez a rendőri léttel nem volt túlságosan összeegyeztethető, úgyhogy a rendőrségtől én nagyon gyorsan le kellett, hogy szereljek, és én élveztem, hogy leszereltem a rendőrségtől, mert hogy nincs semmi kötés, tudom járni ezt a széles utat, amin akkor voltam. Először ugye jó bulinak tűnt, és nem éreztem ennek semmi hátrányát, hogy én drogozok, otthon se tudták, de nagyon gyorsan megváltozott minden. Az amfetamin hatására ilyen paranoid szorongásos rohamok jöttek rám, tehát mindenkiben ellenséget láttam, mindenkiben azt láttam, hogy nekem ártani akar. Először ez a nagy társaság, ez így együtt mozgott, akivel én ezt elkezdtem, és így szépen lassan koptak le az emberek, és azon kaptam magam, hogy már egyedül vagyok, már szórakozni se járok, már csak megveszem a szert, hazamegyek és elfogyasztom. Üres voltam, magányos és kilátástalan volt az életem. A paranoia az áthatott az egész napomat, tehát 0-24-ben én rettegtem. Rettegtem a saját érzéseimtől, rettegtem más emberektől, és a haláltól nem. Az élettől féltem, és azt veszem észre a srácokon is, hogy amikor így megkérdezzük tőlük, hogy nem féltek a haláltól, olyan szereket nyomtok magatokba, és azt látom rajtuk, hogy ők nem a haláltól félnek, ők az élettől félnek. Velem is ez volt. Én féltem élni, és féltem szembenézni azzal, hogy hol tartok, inkább folyamatosan szétütöttem az elmémet a szerekkel. Elviselhetetlenné vált ez az állapot, édesanyám egyszerűen bokorba talált meg, nem messze a házunktól ott üldögéltem, mert nem mertem kijönni, mert attól féltem, hogy valakik meg akarnak ölni, bántani akarnak, és tehát ilyen teljes káosz volt. És akkor mondta, hogy ez így tovább nem mehet, akkor be kellett feküdnöm egy pszichiátriára, ahol eltöltöttem egy hónapot, kijöttem, és minden kezdődött előről, tehát semmi változás. Nem tudtam, hogy hogyan lehetne másképpen élni. Egészen addig a pillanatig, amíg egyszer a lakótelepen mászkálva, éppen egy ilyen paranoid állapotba, az amfetamintól paranoid állapotba összetalálkoztam egy nagyon nyugodtnak tűnő régi ismerősömmel, aki szintén ilyen speedesként kezdte, aztán ugyanolyan volt, mint én, és én akkor azt láttam rajta, hogy most viszont nagyon nyugodt, és ezt én nagyon irigyeltem, úgyhogy megkérdeztem tőle, hogy hát veled mi van? Én szét vagyok esve, és mondta, hogy hát na, annyira buta vagy, hát tud egy megoldást az én problémámra, hát mondom, azonnal mondd meg, mi ez a megoldás, mert nekem az kell. Mert rettegek, és akkor mondta, hogy a heroint próbáltad már? Mondom, a heroint még nem. Hát azt mondta, hogy hát akkor itt a kapu, itt a kilépési pont a paranoiából, a heroin nekem a megváltás lesz. És akkor kipróbáltam vele a heroint, soha többé nem voltam paranoid, viszont attól a perctől heroin függő lettem, és ez volt a totális pusztulás már az életemben. Tehát a heroinnál a lelki elvonás mellett azért már megjelenik keményen a fizikai elvonás, tehát itt már a konkrét fizikai fájdalom elől menekültem, hogy szert használjak. Tehát ha valaki nem, a heroin ráépül az idegvégződésekre, és hogyha valaki nem pótolja, tehát nem szív rá, akkor az elkezd leszakadozni, és az egész testében ugye elég kemény fájdalom van. Úgyhogy a heroin függőség az maga volt a pokol. Akkor már otthon, ugye ami mozdítható volt, így elvittem édesanyám jegygyűrűjét, és mindent, ami fontos volt, azt én eladtam, vagy ami értékes volt, azt én eladtam. Teljesen kilátástalan volt már, folyamatos pszichiátriára, befekvés, hazajönni, befeküdni, hazajönni. Szerintem ez volt az egyik mélypontom, ez az állapot, és utána felvittek engem a Lipót mezőre, régen Hársegy volt, a srácok már erre nem emlékezhetnek, de ti tudjátok, mi volt ez. Ott eltöltöttem 2 hónapot, majd amikor onnan kijöttem, akkor azt gondoltam, hogy most én meg tudok változni. Otthon feküdtem, nem nagyon csináltam semmit, és csak sóvárogtam, de mégis azt éreztem, hogy most van kiút, most talán sikerülni fog leállni, és elkezdeni élni. 25 évesen, akkor 25 éves voltam. De erősebb volt a sóvárgás, és úgy voltam vele, hogy egy utolsót még szívnom kell. Ugye én a heroint intravénásan szokták használni, de ehhez én túl gyáva voltam, úgyhogy én csak fólián füstöltem. Hát és elindultam drogot venni. Anyukám elém állt az ajtóba, és mondta, hogy ne menjek sehova, mert tudja, hogy hova készülök, és hiába mondom, hogy most tiszta vagyok, és munkát megyek keresni, tudja, érzi, tehát egy anya megérzi ezeket a dolgokat, érzi, hogy hova indulok. Én pedig másképpen emlékszünk erre a dologra, én úgy emlékszem, hogy csak el akartam menekülni, vagy így átbújni a keze alatt, és elfutni, megszerezni a szert. Ő úgy emlékszik most, hogy ellöktem, amikor pont beszélgettünk róla. Nem szoktunk ezekről a régi dolgokról beszélgetni, de hogy szóba került. De a lényeg ennek az, hogy én, ahogy futottam el mellette, elsodortam, ő elesett, és ahogy így visszanéztem a lépcsőről, azt láttam, hogy a földön fekszik, és tiszta vér minden, a föld, a feje. És akkor én elfutottam, ahol lakunk, kifutottam egy főút mellé, és akkor bennem volt az, hogy most meghalt, tehát most megöltem anyámat, az életem amúgy is kuka, tehát akkor itt az ideje ennek véget vetni. És álltam a főútvonal szélén, és én néztem, hogy melyik az a jármű, ami alkalmas engem azonnal megölni. Tehát így néztem, hogy ez személyautó, itt lehet, hogy nem, ez teherautó, de túl lassú, és néztem, hogy mikor jön egy olyan autó, ami nekem megfelelő ahhoz, hogy itt véget vessek ennek az egésznek. És akkor én azt gondolom, hogy ez az első kapcsolatom Istennel, akkor valami így visszatartott. Én akkor még nem tudtam ezt hova tenni, de minthogyha egy hang mondta volna, hogy van más út, meg is fordulhatsz, és szembenézhetsz azzal, hogy hol tartasz, meg hogy tudsz változtatni az életeden. És nem volt erőm kilépni, hazakullogtam, és hál' Istennek anyukámnak semmi baja nem volt, csak a bőre szakadt fel, és akkor mondta, hogy nincs tovább, itt a vége, pakoljam össze a cuccomat, és akkor költözzek el otthonról. Én mondtam, hogy oké, és teljesen meg is értem ezek után, viszont annyit kérek, hogy akkor egy lehetőséget adjon nekem még egy utolsót megváltozni. És akkor mondta, hogy jó, rendben van, még egy éjszakát maradhatok, de keressek egy helyet, ahol én megfelelő segítséget kapok ahhoz, hogy le tudjak szokni. És akkor kerestem föl a rehabilitációs otthont, ez 2000-ben volt, és ott töltöttem 8 hónapot, egy sikeres terápiát zárva, és akkor én azóta nem használok kábítószert, ez már 18 éve. De a rehab után én nem Ráckeresztúron gyógyultam, hanem egy világi rehabom, Pécsváradon. Ahogy kijöttem a rehabilitációs kezelésről, tök jó volt minden, én nem drogoztam, de mégis üresnek éreztem magam. És olyan jó, nem anyagozok, meg úgy el vagyok, meg elkezdtem dolgozni, meg főiskolára járni, de mégis olyan, nem volt meg az a plusz, amit én a drogokkal is kerestem, az a nem volt meg az az érzés, hogy hova tartozom. Nekem ez az érzés 2004-ben jött elsőként, amikor is lementem egy gyülekezetbe, de egy gyülekezetbe úgy kerültem le, hogy nyelvvizsgára készültem, és egy nyelvtanfolyamon mellém keveredett egy ilyen szemüveges srác, akiből én nem néztem ki semmit, és így elkezdtem vele beszélgetni, és én mondom, hogy nekem nincsen csajom, tehát ez olyan gáz. Nem tudom, miért kezdtem el vele beszélgetni, mondom, nekem nincs normális kapcsolatom, hát ez annyira gáz, és akkor mondta, hogy hát rossz helyen keresgéled a párkapcsolatot. És akkor úgy voltam vele, hogy ez a szemüveges Maki fog engem kioktatni, hogy én a jó képű, és akkor de mondta, hogy csak erősködött, hogy máshol kéne párkapcsolatot találnom. Hát te mondom, hol? Hát te mondta, te hol csajozol? És akkor mondta, hogy ő jár egy gyülekezetbe. Hát mondom, jó, szép csajok vannak, jó csajok vannak. És akkor mondta, hogy full csaj, fullos, és normális. Hát mondom, akkor egy gyülekezetben a helyen. És akkor ugye vasárnap készültem a gyülekezetbe, de hát mint egy szórakozó helyre szép parfümöztem magam, és elindultam egy gyülekezetbe. Oda se figyeltem, hogy miről szólt a tanítás, meg semmi, csak én csak a sorokat néztem. Ez túl öreg, ez túl fiatal, ez. És akkor bejött egy bombázó fekete hajú csaj, bundába. Oh, mondom, uram. És akkor pont a prédikációban volt, hogy ha bármit kértek, akkor megadatik, ha hittel kéritek, és én mondom, na hát akkor a próba, itt a próba, ez a csaj lesz a feleségem, és akkor ez ennek kell. Hát és megismerkedtünk talán rá egy hétre, és hiszem két hónap múlva el is vettem feleségül, úgyhogy ez a megtérésem története. Ha már odatta Isten, akkor elkezdek hinni. És ez már, igen, ez 2004-ben volt. Azóta van két gyermekünk, és nem mondom, hogy mindig boldogan, mert az egy illúzió, hogy örökké boldognak kell lenni. Ezt a srácoknak is szoktam mondani, hogy az illúzió, hogy te mindig boldog leszel. Néha küzdelmesen, de azért tudunk élni és együtt élni. A terápiás intézménybe kerülésem még egy nagyon fontos állomása az életemnek, mert Ráckeresztúrra főiskolai gyakorlatomat ott töltöttem, és én úgy éreztem, amikor megérkeztem az intézménybe, hogy mint egy áramütés, ahol amikor beléptem oda, és megöleltek a srácok, akik akkor lakók voltak, nekem ez valami földön túli élmény volt, én akkor azt mondtam, hogy Istenem, én vezess ide. Tehát én itt kell, hogy dolgozzak. Hát ez, hát ha itt lennék, az nem is munka. Mert ez a szabadság, ez nem egy munka, ez nem egy teher, ez maga a kiteljesedés. És tényleg úgy alakultak a dolgok, hogy utána megüresedett egy hely. Részt vettem több ilyen felvételi eljáráson, és három szavazat kellett a programvezetőjé, az Erdős Eszteré, meg a Viktor Istié, és akkor mind a hármukkal beszélgettem a felvételin, és hát Eszter nemmel szavazott, mert Eszter mondta, hogy hát ez rendőr volt régen, ide rendőr nem jöhet. És az Isti, a lelkészünk meg mondta, hogy hát ez, nézd már meg Eszter, ez inkább drogos, mint rendőr, nézd már. Úgyhogy kettő az egy arányban beszavaztak, és akkor ide kerülhettem az intézménybe. Azóta nekem én azt gondolom, hogy mindig úgy ad Isten, mindig feljebb, mint hogy kérném, vagy elgondolnám. Tehát azóta nekem én azt gondolom, hogy minden sikerül az életemben. Én elkezdtem dolgozni Ráckeresztúron, és beszélgettünk otthon, hogy hát ez nagyon szép fizetés, amit itt keresek, és amit az egyház ad, de hogy még azért kell, mert a gyerekek, még kéne valami másodállás mellé, És akkor én mondom, hogy én amióta keresztúra kerültem, meg találkoztam ezzel a szellemséggel, én már nem tudok más csinálni, tehát nekem ez az utam, hogy segítsem a szenvedélybetegeket. És akkor volt 20 ezer forintom félretéve, nem is tudom már mire, és akkor mondom, én ebből fogok egy vállalkozást csinálni, uram, ebbe támogass, 20 ezer forintból valamit segíts vállalkozni. Egy ismerősömtől kaptam ingyen egy ilyen kis irodát, és én 20 ezer forintból csináltottam szórólapokat, meg névjegykártyákat, de meg én vágtam ki ilyen A4-es lapokat, hogy addiktológiai tanácsadás, meg szenvedélybetegeknek szeretnék segíteni, és ültem abban az üres irodában, két szék volt benne, ez az én nagy vállalkozásom, de hát Isten azt mondta nekem, hogy segíteni fog, úgyhogy akkor valami lesz. És akkor egyszer csak hívtak telefonon, és mondták, hogy olvasták a hirdetést, és egy segítséget szeretnének kérni. Én mondtam akkor, hogy pillanat, megnézem a naptáromban, hogy van-e hely. Hát mert ezt így kell. Mikor tudna jönni? Szerdán. Pont. Na, mondom, az pont jó. És hogy ez tényleg nagyon fura volt, meg hihetetlen, de hogy az első kliensem a Hot magazinnak volt az egyik, és nem mondom meg, hogy ki, de hogy mondta, hogy sikeres volt a terápia, és mondta, hogy szeretne rólam egy cikket megjelentetni a magazinba, hát, hogy fizetni a magazin nem fog, de a telefonszámom benne lehet, és mondom, jó, legyen. És akkor innentől kezdve így beindult nagyon szépen ez a vállalkozás is, úgyhogy nagyjából ez az életem most. Tehát van két családom, vannak a szebbek otthon, meg a többiek, de szeretem mind a kettőt, és én azt gondolom, hogy nincs más út a számomra, nekem ez a teljesség, hogy itt lehetek velük. Na, akkor egy pár gondolatot mondanék a függőségről. Én amikor próbáltam összeszedni, hogy mi az, hogy függőség, meg hogy kéne itt beszélnünk a függőségről, a függőség az bármilyen olyan tevékenység, ami ideiglenes megkönnyebbülést okoz, viszont hosszú távon káros következményei vannak, amiről a függő ember tud, mégis újra és újra át akarja élni ezt. Tudja jól, hogy ennek a vége nagyon rossz lesz, de mégsem tud szabadulni a függőségétől. Ezek az emberek, a függő emberek mindent elveszítenek, egészséget, családot, szépséget, önbecsülést, bizalmat, pénzt, és mégse tudja semmi rávenni őket, hogy abba hagyják a függőséget. És ha meg akarjuk nézni, hogy meg akarjuk érteni tulajdonképpen, hogy mi ez a függőség, akkor nem azt kell soha vizsgálnunk a terápiában sem, hogy mi az, ami rossz benne, hanem az, hogy mi az, ami jó benne a függő embereknek. Ezek az emberek a függőségtől a békeérzését kapják, a fájdalom enyhülését kapják, azt érzik, hogy amikor a függőségük tárgyát használják, akkor uralják az életüket, és ha pillanatnyilag is, de nyugalmat éreznek. Úgyhogy ezt kell megérteni a függőkben, hogy ez a pillanatnyi béke, meg ez a pillanatnyi nyugalom érzése, ezért csinálják ők. Amit tudni kell a drogokról, hogy majdnem minden drog fájdalomcsillapító is. Ugye, ha csak azt mondjuk, hogy morfium, ha csak azt mondjuk, hogy kokain, kokain talán még biztos van itt orvos, ugye? Használnak a személyzetben is kokaint. Az alkohol is fájdalomcsillapító hatású. Ezek az emberek, akik függővé válnak, ezek az embereknek fáj a lelke. És én azt gondolom, hogy így visszanéztem az én életemet, az én lelkem is fájt. És hogy ezt a fájdalmat próbálják ezek a srácok enyhíteni a függőségük tárgyával. Ez annyira megdöbbentő, amikor így, hogy a drogtól lett függő, nem, ez nem igaz. A drog nem okoz függőséget. Ez bátran kimerem jelenteni, mint ahogy a tévé sem okoz függőséget, a sütemény sem okoz függőséget, a számítógép sem okoz függőséget, de akiben megvan a hajlam, az mértéktelenül fogja ezeket a dolgokat használni. Ezek a srácok, meg én is, üresek. És van egy ilyen kép, nem is tudom, talán Éhes szellemek, vagy nem tudom pontosan a címét, ahol ilyen nagyon vékony nyakuk van a lényeknek, és ilyen óriási bendőjük. Nagyjából én mindig a függőket ehhez tudom hasonlítani, hogy kívülről szeretnék az életükbe a megoldást bevinni, ezen a vékony nyakon keresztül kívülről azt a hatalmas űrt betölteni. A függőség mindig egy fájdalommal kezdődik, és óriási fájdalom a vége. Tehát ezt tudnunk kell, hogy függőségből nagyon fájdalom nélkül nem lehet kijönni. Kivétel nélkül én azt gondolom, hogy minden függő gyermekkorában kell keresni azt, hogy ő miért lett olyan, amilyen most. Senki sem lesz véletlenül drogos. Rengetegen kipróbálják a drogot, rengetegen fogyasztanak hébe-hóba alkoholt, de mégsem válnak függővé. Azt gondolom, hogy azok a srácok, akik bármilyen függőségben szenvednek, és most nem csak a drogról beszélek, mert számtalan más. Tehát 2018-ban még azt mondta a tanárom most a másoddiplomás képzésen, hogy akkor 2016 volt, mindegy, 2016-ban, aki nem függ semmitől, az is gyanús. Tehát, hogy most a függőségek korát éljük, én azt gondolom, hogy bármilyen függőségről, ha beszélünk, mindig gyermekkorban, és mindig a családban kell keresni a kulcsot, hogy miért válik valaki függővé. Talán és akkor nem akarok belemenni a mostani droghelyzetbe, ami katasztrofális, mert az én koromban ugye volt 3-4 fajta kábítószer, amit mindenki fogyasztott, kokain, heroin, amfetamin, MDMA, az a metilendioxid, metilamfetamin, magyarul ecstasy, meg ketamin talán. Most a rehabilitációs kezelést, ha nézzük, katasztrófa a helyzet. Tehát amióta megjelentek az úgynevezett designer drogok, meg ezek a, igen, ez a célistás szerek, azóta hát sajnos ki kell mondani, hogy maradandó fogyatékosságot okozó szerekkel van dolgunk. Tehát ha valaki régen leállt a drogokról, elvégezte a terápiát, nagyjából fél év alatt visszaépült az agya, és utána minden kezdődhetett el. Ezek a srácok nagyon sok, nem mindenki, de nagyon sok a maradandó betegségeket kapnak a mostani szerektől. Tehát pszichotikus állapotban kerülnek ki, és eltelik fél év, és sajnos azt látjuk, hogy egyre rosszabb. És most sorolhatnék dolgokat, hogy itt tudom én, valamelyik nap a kápolna tetejéről, vagy tetejére mászott föl valaki, meg... Tehát régen az elképzelhetetlen volt, hogy tudom én, fekszek a stábhálóba, ahol ugye 24 órás szolgálatunk van, és van egy kis hálóhelységünk, és alszom, és csak egy rossz érzésem volt, és fölnéztem így félállomba, és az egyik srác így ül a másik ágyon, és így néz engem, Jézusom, mondom, hogy mit csinálsz itt? Fönt van a démon. Mondom, most pont lejött, menjél vissza. Jó. És akkor... És ezen nevetünk, meg hogy könyvet akarják el a fejüket, hogy olvasnak a gondolataikba. Tényleg így viccesen hangzik, de a helyzet az katasztrófa. Tehát a mostani szerek, azok tényleg pusztítanak. És nem úgy, mint a régi szerek, amiből volt kiút, hanem aki ezt húzamosabb ideig használja, az sajnos örökké beteg marad. Ez, ami nagyon fontos. És valaki mondta herbát, az például az egyik fő probléma a herbá, meg a kristály. Ez az új, két új szer. Jó, akkor mondanám a tudományos. Tudományos. Na most nagyon tudományos akarok lenni. Egereken végeztek egy kísérletet, és akkor most itt visszacsatolnám a dolgot így a családra, mert hogy az agy nagyon sokat számít az, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, úgy fejlődik ugye az agy is. Az egereknek a szájában, azt hiszem amerikai a kísérlet, ha szájába tették az ételt, akkor megette, viszont ha 1 centire tették le mellettük, akkor már nem ment érte, inkább éhen pusztult. Tehát nem ment 1 centit az ételért. És ez azért van, mert kiiktatták az agyukban a dopamin receptorokat. Ugye ez az ösztönző motiváló vegyület, amikor élettel telinek érezzük magunkat, kíváncsiak, izgatottak vagyunk, akár egy új partner, akár egy étel, akkor ugye ez a receptor működik. A másik kísérletben, ugyanígy egereken végezték el, az endorfint fogadó receptorokat iktatták ki, és az újszülött, vagy a kis egerek, az újszülött egerek ilyenkor nem sírtak az anyjukért, ami a vadonban ugye egyelő lenne a halállal. Tehát ami a szeretetért, meg a kötődésért felelős receptor, az ha nem működik, akkor ez hiányzik az életükből. És a drogosoknál pont ez van, tehát hogyha olyan családban nőnek fel, ahol bántalmazottak, ahol nagyon sokszor, főleg lányoknál, de fiúknál is azért hallom a történeteket, hogy szexuálisan zaklatva voltak, nem volt biztonságos környezet, pont ezek a receptorok nem fejlődnek ki a függőknél megfelelően, és ez volt a kísérletnek a lényege, úgyhogy ezek az emberek folyamatosan valami szert akarnak használni, és csak így tudják teljesnek érezni magukat. Úgyhogy hát én megpróbálok a saját életemben, így megpróbálok a gyermekeim életében egy olyan környezetet teremteni, hogy megfelelően fejlődjenek, de hogy én azt gondolom, hogy ebben a világban nagyon nehéz ezt biztosítani. Viszont ennek az űrnek a kitöltésére, ami bennünk van, vagy bennünk van, én azt gondolom, hogy a hit és Isten nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ennélkül nem sikerült volna nekem se most itt tartanom, és itt állnom, hogyha nincs a hitem, és nincs Isten. Úgyhogy... Úgyhogy én ez az a plusz, amit tudok adni a gyerekeimnek, hogy megmutattuk nekik ezt a lehetőséget, ezt én ugye szüleimtől teljesen ateista család voltunk, így soha nem tudtam megkapni. Én nekik ezt megpróbálom megmutatni, és majd eldönthetik, hogy élnek-e vele vagy nem. Még egy utolsó gondolatot szeretnék mondani. Mindig megkérdezik tőlem, hogy neked is van két gyereked, mit fogsz csinálni, ha kipróbálják mondjuk a kábítószert? Na, mit fogsz csinálni? Na, nekem ez nem kérdés. Remélem nem lesz igazam, de nekem az az érzésem, hogy az én gyermekeim biztos, hogy ki fogják próbálni az alkoholt vagy a kábítószert, hiszen abban nőnek föl, hogy apu drogosokkal foglalkozik, apu a tévében van, apu drogról beszél, a drog, nálunk ez mindennapos téma. Karácsonyt együtt töltik az én gyermekeim a srácokkal, tehát csak függőkkel vannak körülvéve. Én azt gondolom, hogy ki fogják próbálni a kábítószert, és ez nekem nem ez a kérdés. Nekem a fő kérdés az, hogy utána hazamere jönni, és elmerje mondani nekem, hogy mi történt. Le tudunk-e ülni, és megbeszélni azt, hogy ebből mi lehet, vagy mi ennek a veszélye, miért tette, stb. Úgyhogy számomra ez a fő kérdés, hogy tudok-e egy olyan biztonságos környezetet teremteni nekik, hogy bemernek számolni arról, hogy ők esetleg hozzányúltak valamihez, vagy gondolkodnak azon, hogy szeretnék kipróbálni a drogokat. Hát most én nagyjából így erre gondoltam, hogy ennyire. És akkor köszönöm, hogy meghallgattatok.